Kezd a hetet a Bitcoin bázison. Minden hétfőn új vendégekkel és új témával várlak benneteket a kriptó és a tech világából. Én Stír Kata vagyok, és ez itt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin bázis podcastja. A 2023. május 1-i adást követően, amelyben Zrubko Norberttel, a CryptoFitness YouTube csatorna vloggerével beszélgettem El Salvadori élményeiről, egy meghökkentő üzenetet kaptam, amelynek így szólt az eleje. Szia Kata, épp az utolsó podcast adásotokat hallgatom, és mosolygok, miközben beszéltek a Csivóról. Gondoltam, elárulok egy titkot, a Csivó magyar fejlesztés. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sem volt, nem csak nekem, de igazából a környezetemben sem tudta senki ezt, a mondhatom, hogy talán világszenzációt, így nagy szeretettel köszöntöm a mai adásban Máriel Lászlót és Varga Jácintot a Dakai Group-tól, a Csivó Wallet fejlesztőit. Hellóztok, szia Jácint, szia Laci, nagyon köszönöm először is a megkeresést, és hogy elfogadtátok a meghívást.
Szia Kata. Szia Kata.
Jácint, először téged kérdezlek, hiszen te küldted ezt az üzenetet nekem akkor. Ti vagytok a Csivó Wallet magyar fejlesztői?
Igen, igen, a Csivóról valószínűleg egyébként a Laci fog többet tudni, vagy ő fog többet tudni beszélni róla. Én abban nem vettem részt, csak hallottam róla, és ez fogott meg a Dakai-ba, hogy csatlakozzak a Dakai-hoz. Szóval erről a Laci inkább többet tudna mesélni.
Mert hogy Laci a Dakai Group ügyvezető igazgatója.
Igen, én lennék az alapító. Igazából pont az ügyvezető igazgató vagy vezérigazgató pozíciót kettőbe választottuk, de erről majd később beszélhetünk, és ketten visszük így a céget. A Csivó maga az egy nagyon érdekes sztori. Igazából is mesélem, ami publikus, meg amennyi így volt. Ugye 2021 március-április környékén bejelentette az El Salvadori miniszter, hogy a miniszterelnök, hogy bitcoin rátáll az ország, mint fizetési eszköz. Ezt sokan kételkedve nézték, rengeteg a kritika jött rá. Elkezdődött egy jogi procedúra, és ezzel párhuzamosan egy fejlesztés. Egy elég nagy cég, akit nem nevezhetünk meg, csinálta ezt alapból. Ők ugye elkezdtek ATM-eket fejleszteni, meg rengeteg fajta infrastruktúrát magát, még a telefon hálózatot is upgrade-elni kellett miatta, mert nagyon kevés embernek volt internete az országban. Nagyon kevéséken, vagy hát nagyon jelentős száma van az írás tudatlan embereknek. Tehát egy nagyon sok ilyen olyan buktató volt, ami nem szokványos, vagy legalábbis amikor alkalmazást fejlesztünk, akkor általában nem jön fel, mint főindok, hogy bizonyos dolgot így csináljunk, vagy úgy csináljunk, ide rakjunk egy gombot, oda rakjunk, mert mondjuk nem tudják elolvasni a gomb alatti szöveget az emberek, de itt abszolút feljött, és ezzel számolni kellett. Ez a cég elkezdte fejleszteni a Csivót, és aztán szeptemberben volt egy konferencia, ahol bejelentették, hogy ez elindul, és el is indult, azonban nagyon sok hiba volt vele, akkor kezdett egy ilyen keresztűzbe kerülni az összes hát Forbes és minden más magazinok, igazából az összes hírmagazin elkezdte lehúzni az alkalmazást. Sokan failednek tekintették. Erre is majd szívesen kitérek, hogy miért nem failed, de tehát lett egy nagyon rossz visszhangja, és az állam, volt egy közös ismerősünk így az El Salvadori állammal, illetve a csapattal, aki ezt az alkalmazást vezette az állam oldaláról, és egyébként egy New York-i közös ismerős, akivel a mai napig sokat dolgozunk együtt. És ő mondta, hogy van ez az SOS szituáció, emberek, van akinek csak elveszett a fiókja, az alkalmazás leállt ilyen 2-3 órákra minden nap. Volt olyan is igazából, hogy igazából ami a nagy változást beindította, az volt, amikor lehetett venni $1 egy bitcoint, és ezt az El Salvadori emberek ki is használták, és elkezdték elég sokan tweetelni, meg megvenni a bitcoint. Tehát ez mind public record, meg fenn van Twitteren egy ilyen archívum erről kb. Az ilyen 2021. szeptembertől novemberig, amik történtek, ilyen egymás után az egy abszurdabb hibák. Ez például az volt, hogy a fejlesztők csak elfelejtették egy változót átírni, mielőtt kirakták élesbe az update-et, és a saját teszt környezetük benne maradt. De ez, tehát ugye ennek nem egy manuális ilyen átírásnak kéne lennie minden egyes update előtt. Úgyhogy ilyen típusú hibák voltak benne, és ilyenből nagyon sok. Valamikor szeptember végén már nem emlékszem, hogy pontosan mikor, de az volt, hogy csütörtökön beszéltünk az állammal, meg az állammal azokkal az emberek, akik ezt a projektet vezetik, és utána pénteken már kezünkbe volt egy szerződés, szombat-vasárnap vitatkoztunk egyet, és hétfőn aláírtuk a szerződést, és elindult a fejlesztés. Az állam adott nekünk egy ultimátumot, hogy 3 hetünk van egy jobb verziót írni, mint ami most jelenleg van. Tehát, hogy alapból 3 hetet fizetnek ki, arra szólt a szerződés, és minden másról majd akkor beszélünk, hogyha megütöttük legalább azt a szintet, ahol a mostani alkalmazás áll egy teljesen új fejlesztéssel, mert arra rájöttek elég korán, hogy itt ebből nem lesz egy upgrade, hát mi is ránéztünk a kódra, és mondtuk, hogy ezt lehetetlen upgrade-elni szépen, itt egy teljes switch kell. Uh-huh. És igazából egy ilyen white label exchange solution-nel, akit AlphaPoint-nak hívnak, és a mai napig partnerünk, ami egy ilyen teljesen alap tőzsdei funkciókat adó dolog, tehát ahol lehet custodizni, bitcoint lehet switchelgetni dolgokat, velük kezdtük el ezt a fejlesztést, ők adták ugye a backendet, vagy hát a backend egy részét, de azt a szoftvert is például 6 millió emberre load tesztelni kellett, fel kellett szkélelni, tehát egyszerre dolgoztunk a csapatukkal azon, hogy hogyan lesz abból a szoftverben, amit hát egy crypto exchange általában ilyen max 1000-2000 ember használ egyszerre. Itt, hogyha van valami esemény, vagy egy fesztivál, vagy ilyesmi, akkor 6 millióan is ráesednek, vagy ilyen különböző, nem tudom, szerencsejátékoknál, vagy hasonlóknál. Tehát nagyon más skálán kellett mozogni minden szempontból, skálázni a rendszert az összes részén. És közben ez volt az, amire nem volt felkészülve az előző csapat se, úgyhogy mi már nem mehetünk be, úgyhogy oké, csak próbáljuk ki, hogy mi lesz. Valós 6 millió embert szimuláltunk, és a tranzakcióikat. Egyébként a mi oldalunkon, az előző cégben, amilyen infom van, és ez nem tudom, hogy mennyire, tehát ez nem egy confirmed info, de 100 plusz fejlesztő dolgozott ezen, vagy legalábbis ember ezen a projekten. Ami a mi oldalunkról jött, az ilyen 3 vagy 4 ember, akik ezt az egészet újraírták, és még az AlphaPoint oldaláról is volt 3 vagy 4, akik a backendnél adtak egy kis supportot, úgyhogy igazából 6 ember, vagy 8 ember munkája egy 100 fős csapatot így gyakorlatilag levett, és utána sikerült kicserélni decemberbe. De hozzáadtunk Lightning paymenteket, hozzáadtunk rendes KYC-t, mert az volt az egyik probléma, New York customer, hogy a gyerekek be tudták szkennelni a nagypapáiknak a útlevelét.
Személyazonosító igazolványait.
Igen, és utána tudtak regisztrálni, és megkapták a $30. De ezt el tudták játszani a faluban az összes nagypapával, meg hasonlók.
Erről az előző podcastben is volt szó, hogy erre nagyon ráment a lakosság.
Igen. Na térjünk még vissza erre a 3 hetes határidőre. Ti akkor egyébként már rendelkeztetek egy csapattal, vagy 3 héttel kellett összerántani gyorsan ezt a 6-8 embert, akit mondasz, hogy akkor induljon a munka?
A Dekai már majdnem egy 6 éves cég, és rengeteg projektbe vettünk részt. Úgy is lett egy ilyen nevünk az iparágban, főleg a blockchain industry-ban, hogy mi megyünk projektekre nagy cégekkel, és igazából megoldjuk. A Binance-el is dolgoztunk előtte már más nagy cégekkel, úgyhogy így kialakult már egy kép rólunk, meg már volt egy nagyon jó csapatunk.
Amikor Jácintól megkaptam ezt az üzenetet, természetesen azonnal iszonyatos nyomozásba kezdtem, Dakai, és hát láttam, amiket említesz, Binance, Solana, Spotify, és még sorolhatnám, de ezt nyilván majd ti el fogjátok mondani. Tudatosan nem volt hír ez a magyar médiában a részletekről, vagy a magyar, talán a média nem is jó szó a blockchain térben, vagy véletlenül alakult ez így?
Igazából annyira nem fókuszáltunk marketingre. Ha megnézed a blogunkat, ilyen 5 havonta van rajta egy új blogpost,
és
pár partnership announcementünk, ami elég nagy, és majd meg kell említeni az egyik például a Coinbase, de ezekre hát mi építünk főleg, és a marketing és a sales annyira nem a fő profilunk. Úgyhogy
inkább dolgoztok, nem?
Hát én is programozási háttérben jövök, úgyhogy ilyen próbálom magam tanítani a sales-re, meg hasonlítani, de persze nem olyan, mint amikor valaki egész életében ezt csinálja. És hát emiatt egyhogy alapból külföldre fókuszáljuk azt a marketing erőt, amink van, meg főleg konferenciákon vagyunk, például előadunk, stb. Ezek sokkal könnyebben mennek, mint mondjuk nem tudom, híroldalakon megjelenni. Nem annyira profilunk, meg igazából meg is próbáltunk keresni itthon híroldalakat, és amikor nagyon gyorsan kellett a csapatot bővíteni tavaly, de annyira nem sikerült elérnünk a megfelelő embereket, vagy hasonlók. Nem volt egy nagyon erős megkeresés, csak ismerősi körben próbáltunk poltolozni, úgyhogy igazából nem fókusz jelenleg.
Na, egy kicsit beszéljünk még a Csivó Valettről, és utána térjünk át a Dakarra, mert fantasztikus, amit véghez vittetek. A Csivó Valettről még annyit, hogy ugye a levélnek a többi részét nem szándékosan nem olvastam fel a bevezetőmben, de hogy ugye a Csivó Valettnek a fogadtatása egy eléggé ilyen visszás dolog volt, és hát a mai napig is az, nagyon sokan bloggerek mentek el Salvadorba tesztelni, és összességében ez az én szubjektív véleményem, negatív volt a fogadtatás. Ez nem feltétlenül a Valettre és annak a funkcióira vonatkozik, hanem inkább a társadalmi vonatkozásaira, hogyha szabad ezt így mondanom. Esetleg azt összetudnátok foglalni, hogy mi volt az a társadalmi probléma, ami előhívta a Valettet, és mi az, amit megoldott ebből?
Igen. A kontextusa körül az volt, hogy 2021-ig napi, azt hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy ilyen 10 erőszakos bűncselekmény történt az országban, vagy 10 haláleset, vagy valami hasonló, tehát nagyon durva, szerintem világelsők voltak, és ezeknek egyébként egy jó része ahhoz kapcsolódott, hogy a hónap első napjaiban, amikor az országnak, a GDP-nek egy jelentős százaléka külföldről jön, tehát a külföldi munkavállalók hazaküldik a pénzüket a családjuknak, és amikor megjött a pénz, akkor bandák a bankok körül lesben álltak, és amikor valaki kisétált, kivette a bankból a cash-t, akkor kisétált a bankból, és bandák elkezdték levadászni őket sokszor fegyverekkel és hasonlókkal. Egyébként, hogyha El Salvadorból valaki elmegy, gyakorlatilag minden háznál van egy őr, egy gépfegyverrel.
Fegyveres őr,
nagyon sok a fegyver, gyakorlatilag mindenkinek van, és mindenkinek kell. És hát igen, elkezdtek lövöldözni egyesek hasonlók. Ezek a bankok hónap elején tényleg átváltoztak ilyen majdnem, hogy halálzónába. És emiatt nem tudott mást nagyon csinálni. A bankok, és igen, volt egy kérés az állam felől a bankok felé, hogy adjanak kártyákat, hogy legalább azzal vissza tudják ezt valahogy fogni. Viszont a bankok nem voltak hajlandóak kártyákat adni, mert az is egy túl nagy összeg volt, hogy bekössék ezt az egész az országba. Nem volt értelme, és nem volt annyi pénzáramlás. Ami, hát emiatt ugye nem nagyon volt más választása a kormánynak, egy digitális rendszert kellett kifejlesztenie, és mivel minden oldalról ugye a dollár miatt az amerikai állam is próbálja zsarolni valamennyire azt az államot, igazából a bankok se állnak hozzájuk, mert hogy huszadrangú dologként kezelik a népességet ott. Sorokba volt szorítva az államfő, és nem nagyon tudott más csinálni. Tudta, hogy kell egy digitális rendszer, viszont senki nem akart egy digitális rendszert csinálni, úgyhogy neki kellett megcsinálni, és egyébként ő se, tehát hogy tudták, hogy ők nem fintek, bajnokok, és nem ez a fő profiljuk. Úgy mentek ebbe bele, hogy nincsen más választása az országnak, hogyha nem akarja, mert csak nem akarják azt, hogy naponta 10 ember meghaljon erőszakos bűncselekményekbe. Hogyha ez az alternatíva, akkor persze befektet valamennyi pénzt abba, hogy rolloutoljon egy hasonló rendszert. A másik része a sztorinak, hogy amikor elindult, akkor megkapták az emberek bitcoinba a $30-ukat, és körülbelül másnap, azt hiszem, hogy másnap, vagy ilyen két nappal később beszakadt a bitcoin árfolyam. Tehát az emberek azt látták, hogy kaptak $30 az államtól, nem tudják, hogy mi ez valami varázs dologban, és egyszer csak a felét éri.
Ja, de már csak 20-at ér,
Igen, tehát hogy először csak 20-at, utána már csak 15-öt, ilyen nagyon rosszul jött ki az időzítés. Nem tudom, hogy direkt vagy nem direkt, viszont ment, hogy ilyen spekulációk léteznek, de nem szeretnék lemenni ezen a vonalon. És igazából ez volt az, ami miatt az állam azt mondta, hogy ez mindenképpen kell, és a mai napig használt a USD része, tehát a bitcoinban nem bíznak az emberek, és nem érzik azt, hogy egy jó döntés volt a bitcoint bevezetni, mint fizetőeszköz. Egyébként nagyon sok szempontból nem praktikus, mert ugye nagy tranzakciós díjak vannak, stb. A tranzakciós díjakat egyébként az állam állja, amíg El Salvadori polgártól El Salvadori polgárig megy a pénz. Tehát az a tranzakciós díj, nem igazán hat, illetve implementáltuk a Lightning Network paymenteket, amivel ezt minimalizáltuk.
Na, ezt akartam kérdezni, mert említetted, hogy a Lightning Networköt is implementáltátok.
Igen, hát ez volt az egyik dolog, hogy rengetegbe kerültek a bitcoin tranzakciók, és mondták, hogy, vagy hát kiszámolták, hogy ez nagyon sok pénzbe fog kerülni, kevesebb pénzbe fog kerülni egy Lightning Networköt, főleg a mi sebességünkkel belerakni. Úgyhogy ezt implementáltuk, és is sokkal kisebbek a tranzakciós díjak az állam oldalán is. Igazából egy tök jó szolgáltatás, mert azon kívül, hogy jól lehet belefizetni, most még mindig a dollár részéről beszélek, ugye a bitcoinhoz várni kell, meg van egy csomó ilyen, csak ami a bitcoinnal jön, kellemetlenség vele, hogyha egy átlagembert próbálja használni. Viszont a USD oldalon ott egy instant payment networkről van szó, amit például még Amerika is most rollout-ol idén, tehát pár évvel később, és ezzel egyébként egy POS device is jön, tehát minden telefont át lehet ilyen POS eszközzé, fizető eszközzé alakítani, ami generál egy QR kódot, automatikusan egy számlát is csinál hozzá, tehát hogyha el akar valaki egy boltos adni egy bármit, akkor csak csinál egy számlát így a telefonján, és ez automatikusan le van adózva. Tehát egy ilyen adózási rendszerbe is beletkötve a dolog.
Wow.
Ezt már nem mi intéztük egyébként, csak hát az adatbázis ott volt, és így könnyű volt bekötni az államnak az ilyen adóztatási rendszerbe. Ezért gyakorlatilag egy boltosnak, aki nem akarja az elszalvadori adótörvényeket bújni és hasonlók, hogyha csak ezt az alkalmazást használja, akkor egyébként nem kell az adóval bajlódni.
Ja, le van fedve minden oldalról gyakorlatilag.
Igen, ilyen tekintetben fejlettem, mint mi.
Igen, ezt akartam mondani, hogy most itt arról beszélünk, hogy ők mennyire elmaradottak, és még olvasni sem tudnak, de igen, ebben a tekintetben előremutató.
Igen. Úgyhogy igazából ez a teljes kontextus, és emiatt van sok kritika persze, de nem nagyon volt alternatíva erre a rendszerre, úgyhogy szerintem a jó döntést hozták meg.
Uh-huh. Én még visszakapcsolódnék az elejére, ugye, amit a Laci a végén nem említett, hogy nagyon magas volt ez a gengek, bandák által történt erőszakos támadás, és egyébként ez lecsökkent. Tehát, hogy sok mindennek nyilván
lesz.
Igen. Tehát sok mindennek köszönhető, ugye a Bukelének volt a gengek ellen nagyon fontos intézkedési csomagja is, de látható volt, hogy ez lecsökkent utána ez a szám. Hogy az emberek nyilván a tranzakciójukat így kezdték el intézni.
Nagyon érdekes. Nyilván egyébként a Norbinak ez a hivatkozott videója, amit El Salvadorban forgatott, az tökéletesen megmutatja az edukáció hiányát, tehát, hogy amit Laci, te is most itt elmondtál, hogy az emberek nem tudják kezelni, és nem tudják, hogy mi fánterem. Volt is egy nagyon vicces része ennek a videónak, a Norbi bent ül a taxiban, és a taxisofőr mondja, hogy hát, hogy jó ez a bitcoin, de hogy ezt is meg kellett volna csinálni, hogy legyenek bankjegyek, hogy akkor mennyivel egyszerűbben lehetne kezelni. Tehát, hogy ez az egy mondat, ez gyakorlatilag elmond mindent, hogy oktatás nélkül került bevezetésre a csivóval lett, és az egész rendszer, és maga a bitcoin, mint fizetőeszköz, de nyilván ez egy másik kérdés.
Igen, egyébként még egy nagyon érdekes sztori ehhez képest, hogy a csivónak egy hatalmas ilyen back office csapata volt, szerintem több ezer ember, akik csak járták az országot, és embereket edukáltak erről, hogy hogyan működik, és még ez se volt elég. Tehát az a durva, hogy ebben nagyon sok pénzt fektetett az állam, hogy tényleg, és egyébként amikor az alkalmazást update-elni kellett, mert ugye lecseréltük az előzőt, akkor nagyon viccesek voltak a beszélgetések, mert nem az volt a lényeg, hogy hogyan update-eljük online, mert van, amikor csak nem csatlakoznak emberek online, hanem az volt a megoldás, hogy kiküldünk embereket egy wifi hotspottal, és oda mennek háztól házig, és akinek nincsen update-elve, ott az emberek végigmennek, és update-elik az alkalmazást, nekik segítenek megnyomni a Google Play Store-ba, hogy hol kell, meg ilyesmi. És megosztják.
Ez ám a customer support.
Igen. Igen, ki voltak rakva mindenhol ilyen csivó bódék, amikor ott jártunk, mert amikor deployoltuk az egészet, akkor ott voltunk 3 hetet körülbelül, és, vagy ilyen 2,5-3 hetet, és mindenhol ilyen csivó pop-up bódék voltak, meg csivó buszok mentek körbe az ilyen customer supportos emberekkel, tehát lehetett látni nagy kék csivó feliratot a buszokon.
Hihetetlen. Tényleg ez így Európából innen szemléve, de teljesen elképzelhetetlen. Találkoztál egyébként Bukelével magával is?
Nem, viszont a projekt pár másik tagja, igen. Viszont az alatta lévő egyel emberekkel már igen.
És ők, gondolom, hogy ők értik, hogy miről van itt nagyban szó, és mit hogyan kéne csinálni. Vagy igen, mi volt a tapasztalatod? Teljesen edukáltak kripto témában, vagy annyira nem?
Mix, egyébként meglepően jó. Tehát, hogy állami szereplőköz képest volt dolgunk más államokkal is dolgozni, tárgyalni, és egyébként meglepően jól ismerik az egész környezetet, meg a limitációikat is, meg azt, hogy így hogyan kéne ezt implementálni. Csak persze ők is tudják, hogy ez egy sok éves, de egyébként most például 2023-ban talán 3 hónapot mentek erőszakos bűncselekmény nélküli halálesettel, vagy erőszakos bűncselekmény által történő haláleset nélkül. Aha. Úgyhogy van eredménye nem csak a csivónak, nagyon sok, azt hiszem, hogy a legtöbb ember van jelenleg börtönökben El Salvadorban a népességhez képest, vagy valami hasonló. Úgyhogy, vagy legalábbis a top listán van. Nagyon sok mindent csináltak, de ez is az egyik dolog volt, ami segített ebben.
Hát figyelj, hogyha indirekt módon ezt így kimondhatjuk, hogy a Bitcoin egy ilyen súlyos társadalmi problémát képes volt megelőzni, akkor hurrá!
Igen.
És jó példaként járjanak elő. Na figyelj, térjünk át a Dakájra. Mikor alakult a Dakáj, és mivel foglalkoztok? Hogyan indult ez a sztori?
17-ben alapítottam, és igazából az ilyen ICO vihar közepén alapultunk meg. Uh-huh. Én Németországban dolgoztam egy nagyobb cégnél, az is kripto fókuszú volt, és onnét láttam egy piacirést, ami az volt, hogy rengeteg ICO indult. Ezek az initial coin offeringek, amikor emberek pénzt rézeltek arra, amit csinálni akartak, és egyszerűen voltak feleszői, csak elmentek a pénzzel, nem voltak megbízhatóak. Volt, hogy egy cég sem tudta, hogy mit szeretne, és mondjuk lefejlesztette a smart contractet, mert tudta, hogy az kell hozzá, viszont nem volt lefejlesztve az, hogy bankról lehessen azzal interaktálni. Tehát, hogy az egész rendszer körülötte az már nem volt megoldva, és ez nagyon nagy problémákat okozott az egész piacon, meg hát előbb-utóbb be is dölt. Nagyon sok volt ez ilyen cash grab, meg hasonlók. Próbáltunk a jobb projektekkel dolgozni, egyébként ebből is csak pár élt túl, de hát ilyen napi szinten ilyeneket implementáltunk, nagyon sokat. Nagyon sok, nem ment igazából sehova, viszont utána, amikor bedölt a piac, akkor majdnem, igazából a blockchain piacon pár évig customerök nélkül, ügyfelek nélkül maradtunk, úgyhogy az egy nehéz időszak volt, viszonylag nagyon hasonló a mostanihoz egyébként, csak
sok szempontból, igen. Más.
Igen, most nem annyira cash grab, tehát hogy most nem annyira direkt rossz indulatú a piac, viszont csak egy kicsit most platózott az utóbbi időben. Talán az NFT-k meg hasonlók, még azt is lehet mondani, hogy egy hasonló cash grab voltak, csak kicsit diszkrétebben csinálva. Már persze ott is van, mert ahogy az ICO-k között, most az ICO-k egyébként újra implementálva vannak nagyobb cégek által, és elkezd a köztudatba újra bejönni, csak már mint egy legitim módja a pénzszerzésnek. Úgy szerintem az NFT-kkel is ugyanez fog történni, meg már történik is. Egy ilyen legitimebb, tehát hogy kiválnak azok az alkalmazások, amik ezt valóban használni tudják, például a token gating, tehát hogy egy stadionban, egy sporteseményen NFT-t adnak, és úgy tudsz autentikálni. Az ilyenek fel fognak maradni, és majd mennek, és szerintem nagyon sok ilyen példát látunk rá. Igen. De visszatérve a Dakájra, elindultunk így, nagyon turbulens volt, nagyon sok felle igazából, ahogy a piac így ment, és 2018-ban ki is, vagy hát magunk mögött hagytuk a kriptopiacot egy jó időre, évekre. Nem akartunk ebben a volatilis dologban szkélálni, mert nem tudtuk, hogy meddig tudunk, vagy mikor fog újra így ránk csapódni az egész. Elkezdtünk nagy cégekkel dolgozni, ahova volt a kapcsolatunk. Egyébként 96-97%-ban kapcsolat alapú a sales-unk, vagy az ilyen biznisz része a cégnek. Igazából, mindenki vagy volt vásárló, vagy ismerős, aki már látja, hogy miken dolgoztunk.
Tudja, ja, network, szájról szájra terjednek a hírek. Abszolút ajánlások útján.
Igen, ilyen eventeken is előfordul az, hogy, tehát crypto-heavy eventeken, hogy amikor bemutatkozunk, hogy Dakáj, simán tudják, hogy ki, hallották, és örülnek egyébként neki, tehát hogy tényleg ez a szájról szájra történik sokszor az.
Igen. És igazából 21-ben jöttünk vissza újra a piacra, már megjárva egy csomó nagy céget, akik egyébként most tök jó, mert tudunk beszélni ezekkel a nagy cégekkel, akik próbálnak kriptóba belépni. Most, hogy már kicsit jobb a piac, meg...
Szabad említened pár ilyen céget?
Hát, amiket említette, Spotify, volt egy kisebb dolog a Google-el is, Lufthansa-val dolgoztunk, uh-huh. volt még egy pár ilyen nagyobb, volt egy startup, egy Spin nevű scooter cég, amit sikerült 100 millió dollárra exitelnünk, ott a tech részt készítettük elő ehhez a 100 millió dolláros exithez. Ja, még egy csomó volt, ami ilyen tradicionálisabb, uh-huh. és 21-ben a Binance jött hozzánk igazából még 2017-18-as kontaktokból, uh-huh. hogy van egy NFT marketplace-ük, amit el akarnak indítani, viszont nem tudják elindítani. Igazából azért, mert két agency is elhagyta a projektet, és két hét van a launchig. És már be vannak ilyen nagy brendek, mint a Formula E, meg a Balmain, meg hasonlók, be voltak a schedule-alva előre, ilyen hat hónapra előre meg voltak a dílek, hogy velük NFT-et launcholnak, viszont nem volt platform, ami lehet
launcholni. Szerintem nem volt platformja. De durva. Hát ti vagytok az ilyen Jolly Joker, két hét, három hét.
Mindig.
Bocs, rárag, úgyhogy közösszok.
Igen, vannak nyugisabb projektjeink is.
Ja, akartam mondani, elég stresszes az életetek.
Igen, szóval a Binance-nek csináltuk ezt. Uh-huh. Jól sikerült, utána a Binance még más dolgokba is használt minket, uh-huh. használt az erőforrásainkat. Igazából utána jött ez az El Salvador-os sztori, még volt a New York Stock Exchange-el egy érdekes, egy patenthez készítettünk elő egy ilyen proof of concept-et, egy ilyen első implementációt, ami egyébként egy létező patent, nem tudom, hogy hívják ezeket magyarul, de levédték azt, hogy digital asset-eket stock market-en trédenek. Bocsánat az ilyen angol...
Ne, semmi baj.
Nehéz technikai dolgokról magyarul beszélni.
Mindent értünk.
Igen, tehát hogy ezt levédték, és ennek is, majd hogyha egyszer az amerikai regulation catch-up-ol, amit most látunk, hogy annyira nem pont a napok hírei alapján, akkor majd egyszer a New York Stock Exchange remélhetőleg lehet ERC20-as és más tokeneket trédelni, ugyanúgy, ahogy egyébként cégeket lehet. Nem látom most, hogy ez mikor fog megvalósulni a jelenlegi helyzetben, viszont egyébként van egy beszélgetés a háttérben erről. Ezen kívül, hát igen, a 21-es év az így nagyjából ezekkel a projektekkel telt, meg volt még pár kicsi, és 22-ben döntöttük el azt, hogy elkezdünk szkélelni uh-huh. jobban, és rámegyünk, hát kicsit stabilabb, tehát nem ennyire gyors léptékű projektekre, viszont nagy cégekkel, meg jelentős innovációt igénylő projektekre rámegyünk, és az lesz a profil, hogy innováció fókuszúak leszünk, mert előtte annyira nem tudtuk, hogy milyen irányba fejleszünk, csak mindig uh-huh. megtaláltak ezek a nagyon innovatív dolgok, és igazából úgy voltunk, hogy ha ez megtalál, akkor valószínűleg itt érdemes előre pusholni.
Jaj, mentetek az árral. Uh-huh. Értem.
Igen. És igazából például a Solana-nak is a telefonján dolgoztunk a fizetésrendszer, amit most ellancsoltak, az ugye az első ilyen kripto telefon. Igen. Voltak már előtti próbálkozások, de ez az elsőben van egy rendes hardware wallet, amit fingerprinttel lehet unlockolni.
És tehát... ezt is csináltátok?
Részét,
hát igen. Nem a teljes telefon. Egy részét.
De nem, már magára walletre gondol. Vagy hát erre a funkcióra.
A fizetési részét, ami a valós életbe kapcsolódik, ugye az uh-huh. elszabadori alkalmazás miatt elég könnyű volt nekünk, vagy minket választani.
Jó referencia.
Igen, azt mi csináljuk, és egyébként, vagy mi csináltuk, és egyébként most a Coinbase-zel dolgozunk egy másik nagyon érdekes projekten, ami a Wallet as a Service. Ebbe játszint kulcs fontosságú részt vállalt. Uh-huh. És igazából lehet, hogy át is adom, játszanak e körül a szót, hogy, mert eddig halk volt, hogy a Coinbase Wallet as a Service hogyan működik, és a többi valószínűleg jobban tudja, mint én.
Ami szerintem... publikus. Aha.
Hát igen, próbálok már mozogni azon a mesdjén. amit itt nagyon érdemes szerintem megemlíteni, hogy nyilván embereket behúzni ebbe az egész világba, tehát nagyon fontos az edukáció, hogy mik a privát kulcsok, mik a walletok, stb. És a kezdőket nagyon nehéz behúzni. Lényegében a Coinbase kijött egy megoldással, ahol a privát kulcsot tulajdonképpen felvágják kettő felé, az egyiket odaadják neked, a másikat eltárolják ők. Szóval, hogyha tranzaktálni szeretnél a chainen, akkor igazából te illetve, bocsánat, a Coinbase nem tud nélküled, tehát a te...
Olyan, mint egy multiszig, nem?
Igen, hasonló. Tehát lényeg, hogy nem tud nélküled megcsinálni semmit, te se egyébként nélkülük, de nagyon könnyen onboardolni lehet az embereket ebbe az egész világba. Tehát tulajdonképpen létre tudsz hozni egy wallet-ot, egy mindenféle seed phrase-ek nélkül, tehát egy felhasználó névvel, meg egy jelszópárossal, és ez powerful is utána, tehát nem az van, mint bizonyos tőzsdéken, hogy akkor ők rendelkeznek a te asszetjeid felett, hanem a te explicit hozzájárulásod nélkül, aláírásod nélkül ők nem tudnak rendelkezni. És ennek
nem
a...
tudják mozgatni, aha, értem. Igen.
És itt a megjelenés időpontja, hogy az FTX crash után jelent meg, ez szerintem nagyon fontos momentum volt, és ez nagyon fontos tulajdonképpen abból a szempontból, hogy hogyan tudunk behozni új embereket ebbe a világba, úgyhogy ők könnyen onboardolhatóak legyenek, ne kelljen az összes ilyen nehéz dolgot.
Tehát felhasználó barátabb, sokkal könnyebb, aha.
Igen.
És gyakorlatilag egy fél megoldás, nem? A not your keys, not your money szólamra. Mert hogy itt félig te rendelkezel, gyakorlatilag ez egy biztonsági megoldás a Coinbase részéről,
igen,
nem?
Igen, tehát egy matematikailag biztosított, tehát nem az van, hogy rámondjuk, hogy ígérem, hogy mi jó arcok vagyunk, és ez a te valetod.
Nem vegyük el a lóvédat.
Igen, ez matematikailag bizonyítottan működő dolog tud lenni.
És egyébként... Igen, bocsánat, hogy közben csak exportálni is tudod a privát kulcsaidat, tehát az alkalmazásuk ezt, amikor beépítik, akkor választhatják azt, hogy beépítenek egy export funkciót, ahol onnantól kezdve a tied a privát kulcsod, és ugye a Coinbase-nél megvan az a fél, amivel nem tud semmit csinálni, viszont a másik fele, tehát hogy csak nálad van meg a teljes kulcs.
Te vagy a kulcs. Ez mikor fog ez a termék forgalomba lépni?
Már most is ott van, ez cégeknek elérhető, nem magánszemélyeknek, tehát cégeknek kell implementálni, illetve a KYC-t is nekik kell, ha jól tudom, provide-olni, tehát ezzel a részével nem foglalkozik a Coinbase. Relatíve egyelőre még, ha jól tudom, egy picit drágább szervisznek is minősül, de már ellancsolt, és akkor a Dakai tulajdonképpen ebbe vett részt, hogy mi voltunk az első implementátorai, illetve mi feedbackeltünk, mi jeleztünk vissza, hogy mi jó, mit nem így kellene, mit lenne érdemesebb, máshogyan csinálni, milyen plusz funkciókra arra lenne szüksége, illetve nyilván, mivel az elsők voltunk, akik implementáltak, mi működik, meg mi nem egyáltalán.
Persze. Fú, nagyon érdekes. Mit gondoltok egyébként a kriptopiac jelenlegi állapotáról? Binance-estől, Coinbase-estől, SEC-estől, mindenestől.
Én már láttam ilyet. Tehát a 2017-18-ban nagyon hasonló volt az, amin így átment az egész piac. Ezért látom a nehézségeket, amik jönnek. A cégek közül nagyon sok nem jól osztotta be a pénzét, amikor ilyen viszonylag nyugalmas időszak volt, ami miatt nagyon sok cég hát csődbe fog menni, olyan dolgokra kényszerül, amik nagyon kellemetlenek az egész industry-nak is. Sok ilyen cég lesz, aki last resort-ba pénztop, stb. Tehát szerintem még most jönnek az igazi nagy crash-ek, amikor elkezdenek majd CEO-k elmenni a pénzzel, eltűnni, stb. Amiket láttunk egyébként 18-ban is. Kezdenek így kivérezni a cég. Volt egy nagyon érdekes statisztika, hogy kb. 90%-ot esett vissza a funding 2022 óta.
Igen, ezt néztem, láttam én is egy ilyen, vagy hasonló tanulmány.
És ezt látjuk, sőt, nem csak azt látjuk, hogy visszaesett a startupokba, meg a cégekbe a funding, de azt is látjuk, hogy maguk a befektetők se tudnak pénzt rézelni a globális többi piaci esemény miatt. Uh-huh. Tehát az a probléma, hogy nincsen, aki még a legjobb szándékkal se öntse a piacba a pénzt. A retail investorok vannak, de egyébként mivel általában infláció és minden más van a világban, a retail investorok is előbb-utóbb ki fognak fogyni a pénzből, amit befektetésekre tudnak szánni. Így most egy ilyen nagyon komoly piaci zsugorodás van, és igazából ebből szerintem ennek csak tünete az SEC általi dolgok, meg minden más. Most kell egyébként, ha egy regulatorként gondolkodunk, ilyenkor van a legnagyobb esélye annak, hogy elkezdenek a nagyon rossz dolgok történni egy ilyen piacon, és ezért ilyenkor kell közbelépni, és mindent megfogni, és megvédeni az állampolgárokat. úgyhogy értem a timingot, és értem azt is, hogy miért csinálják. Egyébként valóban nem egy, tehát hogy nehéz megfogni, hogy mi a kriptó, meg hogy mi lesz a kriptó. Ezzel nehéz törvényeket hozni róla. Azért ilyen ad hoc, mert még nem nőtte ki magát oda az industry, hogy igen, ezt a dolgot ebbe a négy iparágba használják ezekre, hanem így mindenre próbálják rárakni, van, ahol implementálják, van, ahol utána kiszedik, össze-vissza, és így egy SEC nem nagyon tud hogy közbelépni. Úgy tud közbelépni, meg úgy a legkönnyebb megvédeni mindenkit a problémáktól. A nagy cégeket ugye, a nagy cégek csinálják, amit csinálnak. Arra van egy csomó enterprise-ready eszköz, hogy kriptot terül, kriptot vegyél, stb. Viszont a retail investoröket ki kell húzni ebből a dologból, és a nagy cégeknek kell külön kriptot adni a retail, úgymond az ilyen applikációknak. Tehát valahogy én úgy érzem, hogy ez a pusha, hogyha valaki kriptot szeretne szerezni, akkor ezt ne egy exchange-től, meg így dollárból kapja, hanem az legyen egy, nem tudom, Facebook, aki mondjuk, ahol mondjuk kapnak, tehát felrak egy asztalt valaki, és akkor transzaktál Facebookon, megveszi, stb. Tehát próbálják ezt a felelősséget áttolni az ilyen nagyobb cégek felé, és nem egy-egy centralizált hubot megtartani, mint például a Coinbase vagy a Binance, mert azt láttuk, hogy az FTX-nél mi történik, még akkor is, hogyha ezek legitim cégek, az SEC nem tudhatja, főleg úgy, hogy kevés a belátás, mivel a legtöbb accounting firm, tehát a PwC-k és hasonlók nincsenek igen, a Big Four nincsen felkészülve arra, hogy teljes auditot csináljon kriptovalutákkal. Igen. Nem tudják ők se jól kezelni, tehát az SEC is ilyen fél riportokat kap arról, hogy itt mi történik, még akkor is, hogyha ez egy teljesen rendben lévő cég, tehát a legjobb accountinggal rendelkező cégnél is csak a felét kapja meg a sztorinak, ami történik. Így nehéz bármilyen döntést hozni, és hát most keményebben felléptek amiatt, hogy elkezdett így lefelé járni a piac, hogy egy trend elindult lefelé. Ilyenkor kell megvédeni a befektetőket.
Mit gondolsz, hogy a MiCA, ugye az európai kriptoszabályozás, az nyújt megoldást, bármiféle megoldást ezekre a problémákra? És ezt mind magánszemély vagy magánember kérdezlek, jó törvény?
Mindig nehéz ilyet mondani, főleg, hogyha a jövőt nézzük, hogy amik a valószínűleg egy 20-50-70 éves táblatot próbál lefedni. Nagyon
ami lehetetlen a kriptóban, valljuk be.
Hát igen, meg mostanában a technológiában általában. Nagyon tiszta szabályozásnak tűnik most. Az, hogy így hogyan lehet használni, meg hasonlók, még nem néztünk bele nagyon mélyen. Első, meg amennyire beszélek industry emberekkel, egy nagyon clean szabályozás a jelenlegi piacra. A jövőben nem tudom, hogy mennyire fogja megállni a helyét, illetve nem nagyon lehet majd update-elni, hogyha egyszer végleges lesz. Tehát ez mindig egy ilyen hatalmas kör lesz majd update-elni az új piaci körülményekre. Yeah. Úgyhogy jó kérdés, hogy mit fog lefedni, és mit nem. Szerintem jelenleg jó, viszont az implementáció az ilyen 4-5 év lesz bankoknál. Beszélünk pár central bankkel, meg pár nagyobb bankkal Európában, és mindenki azt, most már van a legtöbbnél egy pilot, ami így megmutatja, hogy ezt hogyan lehet használni central bank oldalon, viszont ugye amikor a central bank implementálja, még kb. 2 év, utána propagál az a bankokhoz. A bankoknál is már lesz addigra egy pilot, és a bankoknak is lesz egy 2 év, amíg implementálják, tehát kb. 4 év múlva, 5 év múlva látunk ebből bármit, addig még lesz 3 kriptoszájka, vagy ilyesmit. Tehát nagyon volatilis a piac, és emiatt lehet, hogy addigra, amire implementálják, addigra már egy outdated dolog lesz.
Igen. De ez egy valós kép szerintetek, hogy Amerikát elhagyják a nagy cégek, ugye, mint ahogy a Coinbase is bejelentette, és társaik, hogy kivonulnak az amerikai piacról. Talán egy áttevődésnek lehetünk a tanúi Ázsia vonatkozásában, tehát hogy inkább ott alakul ki egy ilyen hub, és Európa pedig megmarad egy ilyen túlszabályozott terepnek, ahol igazából, most nyilván ezen is lehet vitatkozni, hogy ez megöli az innovációt, vagy nem öli meg az innovációt, de ez lehet egy ilyen valós szenárió?
Ez az átrendeződés? Abszurd, mert egyébként tavaly elindítottunk egy Middle East push-t, Dubai és Riad felé, meg Abu Dhabi, ezt a hármat célozzuk, és havonta, augusztus lesz az egyetlen hónap idén, amikor nem leszek ott. Egyébként havonta járok, így főleg Dubajba, meg Abu Dhabiba, és a legnagyobb cégekkel is, meg a regulatorrel is beszélünk helyileg, meg hasonlók. És igazából, ami érdekes, hogy amerikaiakkal kezdek el tárgyalni Dubajban. Tehát, hogy megyek a eseményekre, és a Winklevoss-finekkel, a Winklevoss-testvérekkel találkozok szembe, meg hasonlók, és egyébként kevesebb, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok amerikai cég, nem felfogható, hogy mennyi kezd átmenni Dubajba, csak tudom, mindenki, akivel beszélünk, most fogja magát, és megy át arra, és próbál ott setupolni a céget, és struktúrát, és mindent. Egy iszonyú gyors áttevődésnek vagyunk tanúi. Tehát ez nem egy ilyen, majd egyszer lesz egy áttevődés, és akkor majd az lesz a domináns. Már most kb. Dubaj kezd lenni a domináns, mert csak mennek oda a cégek, és viszik át az értékeiket.
És mit tapasztalsz, hogy milyen a fogadtatásuk?
Jó egyébként, és ezt felismerte az ottani. Igazából ami érdekes, hogy Dubajban ugye alig van helyi arab. Átmentek Abu Dhabiba. Abu Dhabi megmaradt az ilyen nagy döntéshozó, nagy cég döntéshozó részének. Dubaj pedig az, ahol nagyon gyorsan lehet onboardolni, és gyakorlatilag egy ilyen field kapni az egész régióról, meg ahova járkálnak egyébként Szaúd-Arábiából innovációért, járkálnak Bahrainból, meg mindenhonnét másnét. Tehát Dubaj az ilyen regionális hub, ahol mindenkivel lehet találkozni. És ha Abu Dhabiba mész, ott már, tehát ott nincsenek ilyen eventek, nincsenek nagy dolgok, ott egyébként nagyon kevés szórakozó is egyáltalán mindent, tehát megmaradt egy ilyen vallási mini központnak is, és emiatt az arabok oda tömörültek, viszont a legtöbb helyi cégnél, egyébként, hogyha egy nagy cég oda megy helyileg, tőlük is nem leírt requirement, de gyakorlatilag egy ilyen forszolt dolog, hogy egy arab valaki vezesse a céget.
Ja, egy helyi ember, egy helyi arc. Igen, egy megbízható.
Igen. Egyébként imádják az amerikai cégeket.
Kicsit közelebbi régióból most a Kína is tett lépéseket ugye a kriptonyitás felé, szóval ez még érdekesebb kontextusba helyezi majd a jövőt, és ugye a közelegnek a választások is Amerikában, ahol kriptoarcok állnak majd szembe, tehát kriptobrók, hogyha lehet így mondani.
Nagyon,
Biden kormánnyal, úgyhogy érdekes, amit a jövő tartogat jelenleg számunkra.
Sőt, tegnap olvastam, hogy talán még a német parlamenti választásoknál is jelentős lehet a bitcoin, konkrétan a bitcoin pártolása a jelöltnek, vagy nem pártolása. Tehát elég érdekes irányba indultunk el. És jó, hogy említetted Kínát, mert hogy Szingapúrra, Hongkongra is próbáltam utalni, hogy esélyese, hogy áthelyeződik. De hát, amit Laci mond, igen, maximálisan elképzelhető.
Igen, az a régió, amit a Laci említett, az szerintem sokkal inkább egy ilyen nyugati felfogású régió, és az emberek, befektetők még jobban szeretnek, hogyha bizonyos régióba kell átköltözni, akkor az egy könnyedebb switchnek tűnik, meg a támogatói oldalról is sokkal jobban.
Igen. Kicsit egy ismerősebb terep, mint Kína, igen, és ott a szomszédos államok. Mi a fókusz jelenleg? Mivel foglalkoztok még a Coinbase-en kívül, ami publikus és elmondható, és mik a jövőbeli tervek?
Hú, sajnos publikus oldalon jelenleg annyira nincs. Van sok, ami nem publikus, de majd az lesz. Egyébként a Coinbase-zel nagyon sok dílen, akár a Middle East oldalon is dolgozunk közösen. Próbálunk így együtt szélszezni a csapatukkal, tehát tényleg egy nagyon közös partnership alakul ki, meg integráció gyakorlatilag egy szinten. Szeretnénk ezt a Volatile Service Productot nagyon sok nagy céghez bevinni, és mivel mi vagyunk a fő integrátor ennek a szoftvernek jelenleg, ezért hát így sok mindenben segítünk ezen az oldalon, illetve most launchol majd a Coinbase-nek a base terméke, ahol kezdünk elkezdeni dolgokat csinálni, még nem beszéletek vele, vagy még nem beszéltek róla semmiről publikusan, de az is egy nagyon érdekes dolog lesz, mivel nincsenek tokenjei a blockchainnek, és ezzel kivonták a spekulatív traderöket a Base-en történő alkalmazásoknál, tehát ott abszolút rámentek arra, hogy ugyancsak egy enterprise fókuszú dolog, vagy hát ilyen cégek tudják implementálni, és ők szeretnek valós use case-eket, mert látják azt, hogy a következő crypto hype az akörül lesz, hogyha az enterprise-ok egyszerűen elkezdik ezeket a terméket integrálni, és mindenkinek lesz kriptója, csak már így az alkalmazásokba beágyazva, meg sokszor nem is tudsz róla, hogy kriptót használsz, csak mondjuk segít a regulatory check-ekben, meg hasonlókban, mert például Dubajban a regulator sokkal jobban veszi, hogyha egy blockchain transaction logot kap arról, hogy mi történt egy bizonyos termékkel, vagy hasonlók egy supply chain vonatkozásban. Tehát vannak ilyen
És mennyivel egyszerűbb így?
Igen, igen, tehát hogy
nem csak zárójelben jegyzem meg. Kérni,
papírokat küldözgetni. És
hiszen erre való a blockchain többek között.
Igen, igen, és ezt egy olyan régióban, mint a Middle East, ahol még mindig nagyon sok minden papír alapú, és még mindig 60 éves technológiák vannak shippingbe például. Nagyon, nagyon nagy effektivitást növelő. És igen, egy adatbázis is megcsinálhatná, szóval egy adatbázis nem tud 5 cég garantálni, hogy, hogy semmelyikük nem fogja módosítani hosszú módon. Tehát egy valódi problémát old meg, és a régióban egyébként az afrikai országokkal, meg minden mással rengeteg olyan counterparty van, akikben annyira nem bíznak. Tehát például Egyiptom most a Central Bank így egyik pillanatra a másikra elvette az összes dollárt az összes banktól. Ez a bankoknak most jelenleg nincsen dollárja, amivel fizetni tudnak bármilyen kötelezettségeket külföldre. És egyébként shippingnél sok szaudi meg más shipping cég, akivel beszélünk, szállítottak Egyiptomba például búzát, ilyen egyszerű dolgokat, viszont nem kaptak érte fizetést, mert csak levette a kormánya a búzát, mert kell ugye a népességnek, viszont nem fizet érte, vagy azt mondják, hogy majd egyszer fizetnek. És ilyenkor például egy kripto, ahol, hogyha mindkét fő igazolja, hogy igen, ez ideért, és automatikusan kifizeti a dolog. Itt például, mert itt jelenleg szerződéseket vág át egy állam, amik oké, hogy létezik szerződés, és mindenki bízik abban, hogy itt egy papírdarab, viszont látszik, hogy állami szinten is nem megbízható. Főleg egy ilyen helyzetben, ahol a világgazdaság épp roppan meg egy szinten. És ezért kezdenek átállni arra, hogy igen, itt kell egy trustless system, és már nem csak így emberek között, hanem állami szinten is. Úgyhogy az ilyen jellegű push-okat, amikor látjuk, az nagyon sok reménnyel tölt el, hogy itt egy valódi integráció lesz a globális világgazdaságban, és egyébként a Middle East vezeti ezt a dolgot, tehát még Amerikában nagyobb cég nem szeretnék, és az állam se szeretné, addig a Middle Easten ott látják, hogy ez az egyetlen megoldás, és ezt látják az ilyen az olyan technológiának, amire upgrade-elik a régi rendszereiket. Úgyhogy nagyon jó az a régió kriptocégeknek.
Ugye itt sokszor beszélünk itt a jövőbeli dolgokról, hogy mi fog történni a jövőbe, de ugye főleg én nyilván sokszor a jelenlegi problémákkal szenvedek, amit egyébként ilyen US-based cégek okoznak. Tehát, hogy említsek egy-kettő érdekességet, hogy egyébként, amikor fejlesztünk mobilra, az Apple platformra, tehát az App Store-ba launcholni egy ilyen crypto-based alkalmazást, iszonyú nehéz. Tehát lehetetlen. Az Apple ugye nyilván, ahogy csak tudja, a 30% kártyát rá szeretné tenni minden egyes tranzakcióra, és itt is, tehát ezek a mindennapi problémák, hogy tehát nyilván ez utána már ilyen jogi húzavona történik, de csak mondjak egy valós életbeli példát, ami most volt, a Uniswap-nak az alkalmazása teljesen újra lett írva, és 4 vagy 6 hónapig, már nem emlékszem pontosan, volt csak testflightba, és onnan lehetett az embereknek használni, mert addig alkudoztak az Apple-el, mert utána ezek egyébként egy ilyen privát dílek szoktak születni, hogy akkor még se kelljen már, meg jó nektek az, hogyha mi ott vagyunk. Az sokáig egyébként ott azt konkrétan teszteltem az alkalmazást, szóval még ezek a problémák azért még mindig itt vannak, és ugye ezek US-based cégek, és ahogy a Google megtette, hogy elzárta a technológia csapot a 2-3 évvel ezelőtt, úgy ez is akár egy érdekes része lehet a dolgoknak, hogy az Apple-nek mennyire kell majd beállni ugyanebbe a részbe is, mint vezető ebbe a szektorba szintén megtenni ezeket a kellemetlen lépéseket. De már egyébként már most is jelen vannak.
Igen, de ők is pont olyan kulcsfigurák, akik ha megakadályozni nem is, de elnyújtani képesek az adaptációt.
Egyébként az jönnek jövőre a third party app store-ok, és emiatt nem lesz túl sok opciójuk, de ez majd egy érdekes változás lesz a piacon.
Hát igen, ugye ezt az EU pusholja őket nagyon, hogy engedélyezni ők kell a third party app store-okat. Már most is tettek egy lépést abba az irányba, hogy a webes alkalmazásokat, úgynevezett PWA-ket, ezeket a progresszív web alkalmazásokat engedélyezték, vagy hát jobban elkezdték támogatni, de még ez is egy érdekes. Szóval nagyon minden összefügg mindennel.
Igen, igen. Hát biztos, hogy nagyon érdekes lesz a jövő. Fiúk, nem jutok szóhoz. Ti vagytok igazából Magyarország büszkeségei jelen pillanatban számomra.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és visszük a Dakai hírét a magunk eszközeivel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük
a lehetőséget. Szia!
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.